Készek vagyunk-e mindig követni a pásztort, amerre ő jár? És Jézus olyan helyeken jár, ahol szükség van, ahol magány van, ahol nehézségek vannak, és hát Ukrajna most egy ilyen hely, ahol szükségekben vannak az emberek, ahol egy igazságtalan háborúnak a borzalmait kell, hogy átéljék. És hát nekem személyes kötődésem is van ehhez az országhoz, talán nem mindenki tudja, de én 11 évet családommal kint éltem Kárpátalján, Beregszászon, misszionáriusként, és amikor először hallottuk a rádióból hajnalban, hogy az oroszok egy teljes körű háborút indítottak az ország ellen, akkor azonnal ez volt bennem, hogy hogyan tudnék én segíteni, mit tudnék én tenni a magam szerény forrásaival, eszközeivel, ahhoz, hogy valamit enyhítsek ennek a népnek a nyomorán, meg szerencsétlenségén. És hát amióta kitört a háború, most már nem számoltam, de körülbelül 20 alkalommal voltam kint, majdnem minden szabad időmet gyakorlatilag kint töltöm. A feleségemnek tettem egy ígéretet, hogy Kárpátalja határáig megyek csak el, ezért engedett ki legtöbbször. De most lehetőség volt arra, hogy egy kicsit beljebb menjünk azokra a területekre, amikről talán ti is olvastatok, vagy hallottatok a médiumokban. Irpiny, Bucsa, Gosztomel, Ozera, azok a területek, ahol legelőször érte az embereket az oroszoknak a támadásra, és gyakorlatilag teljesen védtelenül érte őket. És hát ennek a nyomait majd mindjárt egy néhány fényképet készítettem, és szeretném ezt bemutatni nektek. De röviden az utunkról, vasárnap délután a Kőszegi Isten tisztelet során a gyülekezet kiküldött bennünket, és itt van velem Péter barátom, aki még nem az Úrral jár, de már közeledik nagyon. És ő vállalta, hogy eljön velem erre az útra, és a Kőszegi gyülekezet kiküldött bennünket egy áldó imával, amikor este 5:30 tájékán, és hajnali 3:45 értünk az ukrán határa, aztán gyalog átmentünk, és ott bevártuk azokat a budapesti testvéreinket, akik még jöttek velünk. A Híd gyülekezetének a szeretett szolgálata készített egy 2 teherautónyi adományt, és hát velük mentünk ki, illetve a Serve International, ez egy angol vagy amerikai nagy segélyszervezet, ővelük mentünk ki. Hát Szombathelytől itt felírtam, 1400 kilométer volt az út, 600 a határig, meg még 800 onnan Kijevig. Ha az ember csak magát az utat nézi, nem nagyon érzékeli, hogy egy háborús országban van, és egyre közelebb megy minden egyes kilométerrel a háború sújtotta területekig. Ami jelezte, az rengeteg ilyen tankcsapda, rengeteg ilyen katonai poszt, ahol ellenőrizték az iratainkat, de összességében egy normális, működő országnak a benyomását keltette Ukrajna. Sőt, tovább megyek, azt láttuk, hogy mindenfelé újjáépítenek. Munkagépek, utakat építenek, hidakat építenek. Szóval nem úgy tűnt, mintha egy ilyen nagyon, nagyon összeomlott országba lennénk. Amikor megérkeztünk Irpinybe, ugye Irpiny volt az egyik első hely, ahol rengeteg civil áldozat volt, akkor ott az ukrán barátaink fogadtak bennünket, és itt is szeretném megemlíteni nektek, hogy 3 ukrán barátunk volt, Nástya, Oksana meg Boris, egyikük sem hívő. Mégis a háború kezdete óta folyamatosan próbálnak segíteni a nehézségbe jutott embereknek, és nagyszerű volt velük együtt dolgozni. És úgy gondolom, hogy ők is látták a mi elköteleződésünket, látták azt a krisztusi szeretetet, amivel elmentünk és szolgáltunk, és ki tudja egy nap majd, lehet, hogy éppen ez fogja őket közelebb vinni Istenhez. Irpiny, hát ez volt az első terület, első napunkon ott is jártunk. Ez egy olyan hely, ahol több mint 300 civil áldozata volt, annak az első néhány hétnek, amíg tartott az orosz invázió, vagy az, amit ott tettek, illetve a városnak 70%-a elpusztult. És hát ezzel a kis csapattal elmentünk olyan helyekre, ahol még nem tudták elvégezni a helyreállításokat. És hát mindegy, az még az előzőn volt. Tehát ilyen képek fogadtak bennünket, ezeket mind én készítettem, ezeket a fényképeket. Tehát, hogy első kézből láthattuk, hogy milyen szenvedés érte ezt a népet. Aztán a következő utunk az Kijevbe vitt. Ez egy 4 milliós világváros, gyakorlatilag tényleg ugyanolyan életet élt, mint a háború előtt. Dugók, meg az emberek az utcán, tehát tényleg semmi nem mutatott arra, hogy itt háború zajlik. Néhány épület volt, meg mondták, hogy 2 nappal ezelőtt 40 orosz drón volt a város fölött, és hát ennek nagy részét most már az ukrán légielhárítás sikeresen blokkolta. Itt egy árvaházba mentünk, a Dzserelo árvaházba, ahol a keleti megyékből gyűjtenek össze ilyen hadijárvákat, tehát akiknek meghaltak a szüleik, és bizonyos időt itt töltenek el. A segélyszállítmányunk nagy részét, kb. 50 ilyen hatalmas nagy élelmiszeres, meg higiéniai cuccokkal teli dobozt itt tettünk le, és hát itt is első kézből láthattuk, hogy azért a háború az nem egy játék, hanem itt emberi életek, meg gyerekeknek az élete, gyerekeknek a sorsa változik meg. Menjünk tovább. A következő hely Ozera volt, ami Irpiny meg Bucsa között egy kisebb falu, egy kisebb település, és itt is gyakorlatilag a házak nagy részét lebombázták az oroszok, és itt ezekkel a csomagokkal ilyen idős asszonyokat látogattunk, meg bábuskáknak hívják arrafelé ezeket az idős asszonyokat. Olyanokat, akik elvesztették a férjüket, elvesztették a gyereküket, fiúkat, ebben a háborúban lerombolták a házukat, és a különböző segélyszervezetek építettek ilyen kis átmeneti otthonokat számukra. Ezekben is voltunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szomorú volt, és hát olyan történeteket hallottunk, hogy a férjet, idős férjet a ház előtt ölték meg, és az oroszok nem engedték eltemetni. És amíg tartott ez a megszállás, addig ott voltak az utcán ezek a halottak. Szóval nagyon borzasztó volt. Úgyhogy hát ilyen kedves néniket látogattunk. Ami engem különösen megdöbbentett, és nagyon mélyen elgondolkodtatott, hogy a kapukra nagyon sok helyen kiírták, hogy gyéki. És gyéki ez az, hogy itt gyerekek élnek. És így próbáltak védekezni az oroszoknak a brutalitásától. Hát legtöbbször ez nem sikerült. Nagyon sok gyermeket, nagyon sok lányt, asszonyt megerőszakoltak, és nagyon sokan meghaltak, például ebbe a faluba is. Úgyhogy, és hát aztán mielőtt hazajöttünk, még azért elmentünk Irpinybe újra megnézni azokat a részeket, amiket még nem újítottak fel. Itt láthattok például ott a jobb felső sarokban, az egy templom. Egy ortodox templom. Oroszok is ortodoxok, ukránok is. Mégis valami miatt úgy érezték, hogy ezeket a templomokat nekik szét kell lőniük. Aztán mellette, hát ez egy mindennapos látvány. Házak, amiket szétlőttek, autók, amiket szétlőttek. Bármerre mentünk, mindenhol ilyen harckocsik voltak az út mentén, most már rozsdásodnak. Azok a harckocsik, amikről ti is olvashattatok, vagy láthattatok híradókban, hogy azt hiszem 50 kilométer hosszú harckocsi oszlop ment, hogy elfoglalják Kijevet, és majd úgy gondolták, hogy 3 nap alatt ezt lezongorázzák. Hát nem ez lett belőle, most már 1,5 éve tart ez az őrült, rettenetes háború, és ezek a nyomai. Végére hagytam egy nénit, aki így köszönte el tőlünk, őt csak az elmúlt néhány hétben 2-szer rabolták ki ilyen fosztogatók, és bennünket sem nagyon akart beengedni, de mondtuk, hogy mi nem rabolni jöttünk, hanem pont fordítva, mi szeretnénk adni, és hát a néni nagyon-nagyon örült nekünk, És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy mi a keresztényeknek a küldetése, erről majd délután Kőszegen hosszabban is fog prédikálni. Jézustól arra kaptunk elhívást, hogy az ő szeretetével szolgáljunk a világ felé, elmenni azok közé, akik nélkülöznek, magukra maradtak, és Jézus kezévé, lábává válni, az ő mosolyává válni, az ő mosolyával bátorítani, a gondoskodásával a szükségeiket betölteni, szavával reményt adni, és hogy az emberek várnak bennünket, kedves keresztény testvéreink, nem arra vagyunk elhívva, hogy egymást sózzuk, az is jó, amikor együtt vagyunk, de vár bennünket az a világ, amelyik Isten nélkül él. Én még ebben a hónapban kétszer tervezek kimenni, egyszer Kárpátaljára, egyszer pedig egészen Herszonig, ahol még most is zajlanak a küzdelmek. Úgyhogy megköszönöm, hogyha imádkoztok értem, meg értünk, akik megyünk, illetve hogyha valakit a szíve arra indít, az Úr arra indítja, hogy valamivel támogassa ezt a munkát, akár élelmiszerrel, akár anyagiakkal, az úti költség is elég borsos általában, azt örömmel fogadjuk, és köszönöm, hogy meghallgattatok, az Úr áldjon benneteket.
Köszönjük Csabinak a beszámolót, és én kérem, hogy Csabi imádkozzon most Ukrajnáját ezeket az emberekért.
Gyertek, álljunk fel! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy arra hívtál el bennünket, hogy téged képviseljünk ebben a világban sóként és világosságként, és legyünk a te kezed, legyünk a te lábad, legyünk a te mosolyod, legyünk a te szavad, Uram, azok felé, az emberek felé, akik szenvedésben vannak, nyomorúságban vannak. Köszönjük neked, hogy Magyarország egy békés ország, és imádkozunk, Uram, az ukrán testvéreinkért. Imádkozunk, Uram, ezért az értelmetlen háborúért, hogy véget érjen. Könyörgünk, Uram, az orosz katonákért is, azokért, akik döntéseket hozhatnak ebben a tébolyult világban. És könyörgünk, Uram, azért, hogy ami a mi részünk, azt meg tudjuk tenni, akár úgy, hogy adunk, akár úgy, hogy megyünk, akár úgy, hogy imádkozunk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy felelősséggel bíztál meg bennünket. És Uram, én külön kérlek téged azokért a barátainkért, akikkel ott együtt szolgáltunk, Oksanáért, Borisért, Násztyáért, Petiért. Arra kérünk téged, hogy érintsd meg az ő szívüket, és adj, Uram, nekik őszinte megtérést, és hogy az a jó, amit tesznek az emberekkel, Uram, az hadd változzon egy valódi megtérésé, egy valódi őszinte hozzád fordulássá a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket én is az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, Csabi. Áldjon meg az Úr tovább, és igen, ezt szeretnénk érteni, megtudni, hogy mi az, hogy milyen szinten kíván minket ebbe Isten még bevonni. Nekem van egy hősöm a Bibliában, akire hát úgy nézek fel, hogy szeretnék olyan lenni, mint ő. És természetesen Jézus, de van egy lejjebb is, vagy néhányan lejjebb is egy másik. Őt így úgy hívják, hogy Pál apostol. És Pál apostol életében nagyon sok mindent láthatunk abból, amit az előbb Csabi mondott. Nagyon sok mindent láthatunk abból, hogy milyenné tudja formálni Krisztus annak az embernek az életét és szívét, aki tényleg odaadja magát neki. Hogyan tud valójában így az ő dicsőségére élni? Aki engedi, hogy a Szentlélek átformálja egy üldözőből, egy erőszakos emberből, olyan alázatos és olyan krisztusi szeretettel teljes ember lett, akinek szerintem jó példáját nézni. Szeretnék az ő példájából ma néhány dolgot mutatni nektek. Nem azért, mert bármelyikünk is apostol lenne itt a sorok között, legalábbis én erről egyelőre nem tudok. Nem is mindenki vezető egy gyülekezetben, vagy egy de lelki közösségben. De mondjuk otthon a családban egészen bizonyosan valamilyen módon. És amit őtől tanulhatunk, vagy ő róla láthatunk, hogyha azt komolyan vesszük, és Isten lelkének segítségével éljük, akkor az kiteljesedhet valahogy bennünk is. Uram Jézus, köszönöm neked, hogy itt vagy velünk, és a te irgalmas szeretetedből, abból a szeretetből, ami senkihez, semmihez sem fogható. Önmagadat feláldoztad, értünk, itt vagyunk, és az irgalmadban bízva felnézünk rád. Segíts nekünk, Uram, hogy halljuk, értsük, amit mondasz. Ne csak a fülünkkel, hanem ott mélyen benne a lelkünkben is. És imádkozom azért, hogy ne legyen igaz egyikünkre se az, hogy a megkeményedett szívre odahullik a te igéd, és a madarak jönnek és felkapkodják. Tartsd meg bennünk az igédet, ne csak az ajtóig, vagy az autónkig, hanem hogy lehessen teljessé bennünk a hétköznapi életben. Könyörgöm így elsősorban saját magamért. Amen. Pál apostol titka, ha van egyáltalán ilyen titka. Néhány dolgot elég világosan láthatunk róla, például azt, hogy mit tanított, vagy mit képviselt. Olyan világosan meg egyszerűen azt mondja, például Timóteusnak le is írja, hirdesd az igét. Nem a véleményedet, az elképzeléseidet, nem a fantazmáidat, hanem hirdesd az Istennek az élő igéjét. Azt ő tette. Ebből egy példát mutatnék. Olvasható, ugye? Néhányan azt gondolják, hogy milyen furcsa formázás ez. Azért ilyen furcsa formázás, mert ha közvetítés történne, akkor valaki a telefonján nézi, akkor jó nagy betűk vannak, és kicsibe leteszik a képet oda az alsó sarokba. Mert a fontosabb az, amit ott lehet olvasni. Ezért ilyen furcsa a felrakása, de talán ez nem is annyira lényeges. Szóval ezt olvassuk róla. Azt mondja, hirdesd az igét, és ő elmondja, hogy ez hogyan csinálta például Korintusban. Én is, amikor megérkeztem hozzátok testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. Nem mintha a bölcsességgel meg az ékes szólással baj lenne, vagy neki nem lett volna rá képessége. De azt mondta, hogy nem ezen van a hangsúly, nem ez a lényeges. Én azért mutatnám nektek, hogy ez az ember ez előre eldöntötte, látjátok? Megy Korintusba, és előre eldöntötte, hogy én Jézus Krisztusról fogok közöttetek tudni, róla beszélni, úgy, mint akit megfeszítettek. Ezt neked, meg nekem nagyon jó lenne minél előbb erősen eldönteni magunkban, hogy amikor valakikkel találkozunk, én Jézus Krisztusról, a megfeszítettről akarok neki beszélni. Miért fontos ez? Így olvassuk tovább. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Pál apostolom, az erős, híres apostol, akit példának nézünk, bevallja, hogy erőtlenség, félelem, rettegés között jelentem meg nálatok. Hogyha az érzései alapján döntött volna, megszólal Korintusban? Én néha hajlamos vagyok erre, hogy az intuíciómra, vagy az érzéseimre hallgatva, vagy csinálok valamit, vagy nem. Mert Pál apostol azt mondja, én ezt előre eldöntöttem, én oda megyek hozzátok, és én Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről fogok beszélni. És ezért, amikor nehézséggel szembesült, ki tudja, micsoda erős, gonosz, ördögi nyomás, meg támadás volt rajta, mégis megtette. Korintusban olyan gyülekezet lett, amit sok mindenért aztán tudott dicsérni, meg sok mindenért megpróbált helyreigazítani Isten rajta keresztül. Egy példát mondanék erre, elmentünk egy családhoz, leültünk, és tudtam, és előre szóltunk is, hogy én szeretnék Krisztusról beszélni. Családfő szembe, felnőtt fia ott, fiatalabb gyerekei amott, felesége hátul a sarokban. Nem tudom miért ügyült, egy viszonylag nagy helyiségben ültünk és beszélgettünk. És próbáltam egyre világosabban az evangéliumról, Krisztusról, a megfeszítettről beszélni. És eljött egy pont, amikor ezt illusztrálni szerettem volna, hogy Krisztus áldozata mit jelent a számunkra, és megmutattam valamit. Mire felállt a fiatal férfi, azt kérdezte, hogy utánad csinálhatom. Mondtam, hogy gyere, csináld, próbáld meg. És azonnal utánam csinálta. Ez engem nagyon meglepett, mert nekem időbe tellett azt megtanulni, de ő neki így sikerült. Viszont elmondta, hogy ő kiokusinkai karatét gyakorol, ez a nem tudom milyen harcművészet, valamikor olvastam róla egy egész könyvet, de most ebben nem mennék bele, és akkor nekik ez a lényeg, hogy megfigyelik a szemben álló mozgását, és leutánozzák, vagy ahhoz képest reagálnak. Na jól van, és akkor én szerettem volna az evangéliumot mondani. Komolyan úgy éreztem magam, szemben állt velem ő, mintha egy hideg kéz így folytogatnani. Rendesen. Én nem féltem, de éreztem rajtam egy nagyon-nagyon gonosz ellenállást és támadást, hogy itt kéne abba hagyni, Laci. Ha az érzésed alapján, akkor itt majd most befogod a szádat. Viszont tudom, ha ez így van, ha ellenállás van, ha nyomás van, akkor valószínűleg annál inkább kell. És én előre eldöntettem, hogy Krisztusról, a megfeszítettről akarok beszélni nekik, vagy beszélgetni velük róla. Úgyhogy tovább mentünk. Aztán abban maradt ez a fajta furcsa. Szerintem nem vett észre ebből egyébként senki semmit, mert ezek legtöbbször belső vagy szellemi történések. De sokkal, sokkal nagyobb az, aki bennünk van, mint aki ebben a világban van. Ha te Isten biztatására mész Krisztusról beszélni valakinek, és ellenállás van, vagy nyomás van, vagy félelem van, ne engedd, hogy az érzéseid alapján, akkor menj és a meggyőződésed alapján csináld. De Pál bevallja, nem szégyen, erőtlen, félelem, nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megelítő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek nagy ellel, szent lélek, bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Nem tudom pontosan, mit jelentett ebben az esetben, hogy a lélek bizonyító ereje. Van rá néhány gondolatom természetesen. De hogy a Szentlélek meggyőző munkája a korintusiakban, vagy a Szentlélek meggyőző munkája annak az embernek a szívében, meg az életében, akihez mentél. Igen, hirdetésem, látjátok, itt is benne van. Na, ha egyszerűen veszik, akkor ez volt neki a fő mondani valója. Isten igéjének hirdetése. Hogyan, milyen volt a módszere? Mit, meg hogy hogyan, ez nem teljesen mindegy. Sőt, egyáltalán nem mindegy. Azt mondja itt, hogy a lélek bizonyító erejével. Az élő Isten harmadik személye, aki Krisztus halála, feltámadása, mennybe menetele után elküldetett, hogy az ő gyermekeiben éljen. Elküldetett, hogy meggyőzze ezt a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Ennél gazdagabb a munkája természetesen, de ami ide vonatkozik, talán most ennyit. A Szentlélek meggyőző vagy bizonyító ereje. Hozzátenném, hogy amikor például a missziói útjaira ment, volt világos elképzelése, terve, amin elindult. De engedte, hogy ezt az Isten lelke megváltoztassa vagy felülírja, módosítsa. Van, aki egyszer így fogalmazott, egy lett lány ide járt egy ideig ebben a gyülekezetben, még igen-igen picik voltunk, nagyjából 12-en, ha lehettünk vasárnaponként, és egy lett lány zongorázott, lett egy lett lány a gyülekezetünkben, a lett magyar szótáron dolgozott, és ő azt mondta egyszer, hogy én ceruzával írom a terveimet, a radírt meg Isten kezébe adom. Ez jó. Itt látszik Pál apostol életében is, mondja, az apostolok cselekedete 16. rész. Így jönnek majd át Filippibe, mondhatni így érkeznek át Európába. Oh, de jó, hogy megjöttek ide is. Szóval Akcsel 16.6. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Nem jó dolog az igét hirdetni? Nem jó? a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke, ugyanőróla van szó, nem engedte őket. Ha megvan, hogy miről, meg a Szentléleknek a vezetése vagy a fegyelme különösen fontos. Emlékszem egy alkalomra, amikor meghívtak, hogy egy ifi táborban szolgáljak. Rendben van, elvállaltam, hónapokig bőtölve, imádkozva készültünk a szervezői csapattal. Az volt a téma akkor éppen, hogy a bűnbánat és az ébredés. Nem tudom én, mit kerestem abba a gyönyörű szolgálatba, de belehívtak engem is. Aztán azt mondták, hogy hát, ha ráérünk, van hely, menjünk oda az egész családommal, mert milyen jó lenne a fiataloknak ilyen családot is látni. Mondtam, ez nagyszerű, mert én csak úgy szeretek igazán szolgálni, ha ott élek benne, ezt az ejtőernyős változatot én nem annyira szeretem, mert hogy egy estére oda megyek, de azért hazamegyek, megkérdezem az urat. Hát hetekig kérdeztem, nem jött semmiféle válasz, hogy őszinte legyek. De tudtam, hogy egyszer csak majd a táborvezetőinek kellene valamit mondanom, hogy akkor megyünk, vagy nem megyünk. Együtt is beszélgettünk, imádkoztunk. Egyik reggel aztán mondtam az úrnak, hogy most már tényleg nagyon jó lenne megérteni, hogy mi a te akaratod. Én szívesen megyek, időnk is van, hívtak is, jó is lenne, de te akarod-e? És aznap reggel a folyamatos bibliaolvasásomban az a részhez értem, amikor arról volt szó, hogy az Isten népe valami nagyon-nagyon rossz állapotban volt, és akkor Isten a prófétáját, az egyik fiatal prófétáját kiválasztotta, és azt mondta neki, menj el oda, mondd meg nekik, amit én üzenek. Elég nehéz üzenet volt egyébként, de most nem térek ki rá, ami a lényeg nekem aznap reggel volt, de ne egyél ott kenyeret, ne így elvizet, és ne azon az úton, de térj vissza azonnal. Tudtam, hogy nekem ezt a Szentlélek mondja, hogy akkor én oda megyek, én ott nem eszek kenyeret, nem iszok vizet, súgy. Ami rám van bízva, azt továbbadom, aztán hazamegyek. Így történt. Én azt hiszem, hogy Isten gazdag áldása volt ezen. A többiek elmondták, hogy miért volt jó, hogy én nem voltam ott egy egész héten keresztül. Ennek nagyon tudok örülni. Ez csak egy példa arra, hogy a Szentléleknek a vezetése. Hogy mit? Emlékeztek arra, egy pár héttel ezelőtt itt volt egy Isten tiszteletünk. Jó néhányan azt mondták, milyen jó Isten tisztelet volt, milyen jó Isten tisztelet volt. Zoli arról beszélt, ő prédikált, Bond Zoltán, a lelki pásztorunk, hogy Isten soha nem hagy el. Ki az, aki emlékszik rá? Sok igét is mondott ezzel kapcsolatban, meg azt a történetet, amikor ott hagyta az édesanyja a gyermekeit az anyaszálláson. És akkor, hogy Zoli nem csak az Isten igéjét nyitotta meg nekünk, hanem a szívét is, ha emlékeztek rá. És ahogy felálltunk, és kezdődött az éneklés, kérdeztem, uram, akarsz-e még ide valamit? És az nagyon-nagyon határozottan az volt a bensőmben, hogy ajánljuk fel, hogyha valaki szeretné, hogy imádkozzunk értek, azt tegyük meg. Tényleg tőled van, uram? Azon kívül Zoli szolgált itt az igével, azon kívül, hogy a lelkipásztorunk, odajöttem előre mellé, és megkérdeztem tőle, ez csak ilyen belső titkok, hogy egy picit lássátok. Megkérdeztem tőle, Zoli, szerinted helyén való, ha most felajánljuk a jelenlevőknek, hogy aki szeretné, azért imádkozunk. Kicsit várt, aztán azt mondta, igen. Na, szívesen csinálod te, Zoli, vagy csináljam én? Azt mondja, most inkább mondd te. És akkor itt, aki itt volt, az tudja, hogy Isten adott egyfajta látogatást, egyfajta beavatkozást, egyfajta kinyilatkoztatást önmagáról, az irgalmáról, meg a szeretetéről. Valami egészen személyes módon. Ti hiszitek, hogy Isten tudta vezetni a népét 40 éven át a pusztában? Vajon tud bennünket vezetni egy Isten tiszteleten keresztül? Nem azt mondom, hogy ennek mindig így kell lenni, meg ezt mindenképpen valahogy kierőltetni, vagy várni, ezt nem. Azt nem. De engedni, teret adni. Pál apostollal megtehette a Szentlélek, hogy nem engedte neki azt, ami jó dolog, hirdetni az igét Ázsiába. Nincs azzal sem, de más volt Isten terve. Aztán a következő, Jézus lelke nem engedte őket. Aztán, ezért Mízián áthaladva lementek Troászba, egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy makedón férfiát előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. Ez csak egy látomás önmagában, Nem ez volt a meghatározó, hanem nézzétek, mi a meghatározó utána. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Nem önmagában a látomás volt, hanem a csapat, akivel együtt utazott, ő elmondta, és valahogy megértették. Azt, hogy a Szentlélek hogyan tiltott meg dolgokat, azt se írja le profétai szón keresztül, vagy valamilyen más módon. De az Isten népe természet feletti nép. Szeretem a Szentírást. Mindennél fontosabbnak tartom, hogy rendszeresen olvassuk és táplálkozzunk vele. Hogy növekedjünk a hitben, és legyen erősítünk ebben az összezavarodott világban. Hogy Isten tényleg olyannak ismerjük, amilyen valójában, nem olyannak, amilyennek elképzeljük, hanem amilyennek önmagát kijelenti a Biblián keresztül. De ha csak egy könyvvallás lenne, akkor száraz és törvénykező és élettelen. De természet feletti módon a Szentlélek cselekszik. Figyeljtek meg, a közepén a felkiáltó jel után van. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük. Na, akkor ki mennyire Biblia olvasó, ezt kiírta oda ezeket a sorokat? Lukács. Ott volt, vagy nem volt ott? Na, ha figyelmesen olvasod az abcselt, itt jelenik meg, egy darabig van, aztán megint eltűnik. Ő nem volt mindenben benne, de beszámolókat nagyon alaposan, mint ahogy az evangéliumában is összegyűjtötte. De ebben a helyzetben személyesen is részt vett ebben a folyamatban. Pál apostol, ha titka van, ugye mit? Hirdesd az igét, a megfeszített Krisztust. A Szentléleknek a fegyelme alatt. Ha nagyon tömörre próbálom fogalmazni. És most jön az, amiről nagyon-nagyon ritkán beszélnek. Mert az a fele szerintem a többinél nehezebb, amiről most szeretnék beszélni. Én azt gondolom, hogy aki gyakorlott az igehirdetésben, esetleg még abban a kiváltságban volt része, hogy tanulta is, nem úgy, mint én, akinek olyan kiváltságban volt része, hogy másoktól tanulhatta, ebben már azért volt, tehát figyelve, meg példáját, meg autodidakta, az lehet, hogy kap egy igerészt, leül bele, kap egy két órát, és akkor talál három fontos pontot, mindegyikhez kitalál egy-egy illusztrációt, meg mindegyikhez egy alkalmazást, és el tud mondani egy kompakt, nagyon klasszul összeállított igehirdetést. Ennek szakmai része is van. De akkor valahogy valami hiányzik. Pál apostol a szívéről beszél. És annyira örülök, hogy beszél róla. Nagyon nehéz nekem ezzel a képpel szembenézni, mindemellett, hogy valami csodálatosan vonzó, valami áhított meg vágyott hozzáállás vagy szív a számomra, de igen nehéz szembenézni vele. A Tesszalonikaiakhoz írt első levél második részéből egy kicsit hosszabb szakaszt fogok olvasni. Na, benn maradt egy H betű. Szóval ezt írja a Tesszalonikai gyülekezetnek, hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, emlékeztek, hogy érkeztek Filippibe? Az előbb olvastunk róla egy kicsit, aztán ott tényleg jó megverték őket. Ott volt az a különleges dicsőítés éjszaka a börtönben, megérkezett. Filippiből Tesszalonikába. A mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. Nem volt akkor sem könnyű, meg egyszerű. És az evangélium az a jó hír. Bűnösöknek szóló jó hír. Hogy a bűnöd tönkretesz téged, ez kevésbé jó hír, de ezt nagyjából úgy is tudjuk, viszont az Úr Jézus Krisztus az Isten tökéletes fia. Végigélte hibátlan életét, bűntelen életét a Földön, és így alkalmas volt arra, hogy a Golgota keresztjén magára vállalja a világ összes bűnét, benne a tiédet is, meg az enyémet is. Teljes győzelmet aratott a kereszten. Aztán eltemették, de nem maradt a sírban, hanem harmadnapon feltámadt és él. Volt, hogy több száz ember látta egyszerre. És ez a Jézus azt mondja ma is, hogyha valaki kész előtte megnyitni az életét, ő kész bemenni hozzá, és újat kezdeni. Vele vacsorálok, ő meg én velem. Ilyen kifejezéseket használ. Ilyen mély közösségre hajlandó lépni. A vele vacsorálok megeszi, amit én főztem, ő meg én velem. Én nekem meg feltájolja, amit ő főzött. Az evangélium nagyon egyszerű. Ha hittel Krisztusra bízod magad, és ő arra, amit ő értettett, akkor a bűnből megszabadulhatsz. A sötétségből a világosságra juthatsz. Higgy benne. Az evangélium olyan egyszerű, hogy egy gyerek is megértse. Annyira egyszerű. Néha rösteljük ismételgetni ugyanazt. Én nem. Pál apostol azt mondja, bátorságot kaptunk arra, hogy ezt nyíltan hirdessük. Nézzétek, csak hiteles volt, ahogy megérkezett. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok, sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben. Megérkezett Filippiből, ott nagyon összeverték őket. Valószínű, a sebb helyek még rajta voltak az arcán, a kezén, a fején. Mi történt veled ott az előző helyen, ahol voltál? Krisztus prédikáltam, és ezt kaptam érte. És itt ide miért jöttél? Azért, hogy Krisztus prédikáljam, akármit kapok érte. Hitelessége. Hitelessége. Rajtunk nincsenek ilyen sebek a legtöbbünkön, ezt én tudom. De a hitelességünk különösen fontos. És tudjátok, hol a legfontosabb a hitelességünk? Azon kívül, hogy mindenhol. Otthon a családban. Mert ott látják. Hogy milyen vagyok igazán. Mondtam, nehéz szembenéznem ezzel az üzenettel, de megpróbálok. Aztán tovább olvasom, már csak ebből a fejezetből fogok valószínű ígét mondani. Harmadik verstől, mert a mi ige hirdetésünk nem téveigésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból. Tiszta benső indítékai voltak. Nem arra, hogy pénzt szerezzem onnan, támogatást gyűjtsön, hanem az élő Istent akarta ezzel tisztelni, és szeretni azokat, akik ott vannak. Hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Higgyétek el, ezzel a mondattal ide nem könnyű állni, hol most állok. Hogy nem embereknek akarok tetszeni, én tudom, hogy közben Isten a szívemet nézi. Tudja, mi van bennem. A szívemet vizsgálja. Úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Ha nem hinnék az előbb röviden felvázolt evangéliumban, akkor nem menném csinálni, amit csinálok. Ötödik, hatodik vers. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem letlezett kabzsisággal Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is. Mert annyira megszerettünk titeket. Ha van titka, szerintem itt van. Mit, meg hogyan, de közben valahol mélyen a szívében. Azt mondta, ez azért nektek biztos nyilvánvaló volt. Apostoli tekintéllyel is jöhettünk volna, de olyan szelíden, mint hogy az anya dajkálja gyermekeit. Azt a képet hordozza magába, mint amikor az édesanyja karjára veszi és megszoptatja a csecsemőjét. ilyen kötődés önmagából az életet adja neki. Azt mondja Pál apostol, én így megszerettem. Mi, akik együtt szolgáltunk nálatok, így megszerettünk titeket. Annak, aki igazán szereti a másikat, kell mondani, Hanna, ne haragudj, hogy ott ülsz hátul, úgy gyönyörködöm benne, közben máshova is próbálok nézni, hogy a lányom, úgyhogy azért merek ilyeneket mondani nyíltan. Hannának kéne mondani, hogy amikor a gyermeke sír, vagy esetleg beteg lesz, imádkozzál érte. Dehogy kell. Vagy oda vegye magához öleje, és megpróbálja a szeretetével megnyugtatni, vagy önmagából táplálja. Értitek, ugye? Szerintem itt van a szíve. És ha egyszer, Krisztus előtt megállhatunk azok, akik a népében szolgáltunk, nem azt fogja kérdezni, milyen szép imaházatok volt, mennyire menő volt a kivetítős cucc, esetleg mekkora volt az éves bevétele gyülekezet. Ja, meg a létszám, tudjátok, mert az azért fontos, hogy mennyi a létszám. Ilyenekről az új szövetségben sehol nincsen szó. Sehol. Reggel Gabikával beszélgetve az jutott eszembe, mondom neki, hogy ha laodíciai gyülekezet, emlékeztek? Se hideg, se meleg. Ha nem térsz meg, kiköplek az ott. Mindegy, hogy 40 vagy 400 vagy 4000. Fogalmunk sincs, hányan voltak. Mert nem is számít. Nem az a fontos. Sokkal inkább nem a mennyisége, hanem a minősége. Hogy milyenek lesznek a hívők. Hogyan növekszenek fel a hitükben. Az Isten igéjén megalapozva, a Szentlélek erejében, meg neki való engedelmességben élve. Ha majd egyszer megállunk Krisztus előtt, nem azt kérdezi, hogy hány, hanem azt, hogy milyen. Milyen. Elhiszitek, hogy ez nem könnyű? Így szeretni. Mint amikor az anya dajkálja gyermekeit. Készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Szerintem, ha ezt tovább magyarázom, csak elrontom, úgyis értitek. Mondom, ez nem csak apostolra, vagy gyülekezetvezetőre, vagy pásztorra, vagy presbiterekre vonatkozik. Kire nem? Inkább azt kérdezem, kire nem? Nehéz szembenéznem ezzel, ami itt van, de annyira vonzó. Folytatja tovább a 9. verstől, hiszen emlékeztek testvéreink a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok. És úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten. Ti is láttátok, bizonyíthatjátok, de Isten még inkább, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Nagyon szeretnék ilyen lenni. Úgy ért, hogy nehogy terhére legyen azoknak, akik között él. Inkább azt mondja, én éjjel-nappal dolgoztam ott nálatok. Máshol másképp volt. Volt, amikor Isten felszabadította arra, hogy teljes idejével meg energiájával szolgáljon. Talán Korintusban olvastuk ezt, hogy amikor megjött pont Filippiből egy adomány, akkor ő onnantól kezdve addig a sátorkészítésben együtt dolgozott. Kivel? Akvillával meg Priscillával. Aztán, mikor teljes időben felszabadult a munka elől, akkor éjjel-nappal azzal foglalkozott, hogy az Isten igéjét hirdesse azoknak, akikről azt mondja, hogy így megszerettelek benneteket. 11. vers. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, na itt meg egy másik. Mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és érve kértünk titeket. Éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ezt rendszeresen kellett mondani a tesszalonikaiaknak. Vagy neked, vagy nekem. Éljél, kérlek szépen, kérlek. Az Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Mint amikor az apa egyenként inti a gyermekeit és buzdítja. Az intés az olyan, mint a kificamodott testrésznek a helyreigazítása. Ritkán kellemes dolog, de megéri. Tudjátok, milyen nehéz ez? Látni azt, hogy akit szeretsz, aki felé az Isten odavitt, az igével szolgálsz, imádkozol érte, és nehezen akar változni. Akinek újra és újra mondani kell, éljél az Istenhez méltó módon. Ebben Isten szolgálatában nagyon könnyen bele lehet fáradni, elcsüggedni, esetleg még elkeseredni. Velem nem egyszer megtörtént már eddig az évek alatt. Az a jó, hogyha ilyenkor visszamegyek a gazdámhoz, és megkérdezem, hogy akkor most miért is állunk így? Miért ilyen a szénám? Volt olyan alkalom, amikor világosan azt értettem meg, mert nem Szentlélekkel teljesen élsz és szolgálsz. Pedig az apostolok cselekedetei 6. részében még az asztalok körüli szolgálathoz is olyanokat választottak, akik hittel, Szentlélekkel, bölcsességgel teljesek, akikről jó bizonyságot tesznek mások. Lehet a Szentlélek teljessége nélkül igazán szolgálni a gyülekezetében? Lehet így szeretni, amiről Pál apostol beszél? Tudjátok, hányszor van az, hogy én térdelve imádkozom és kérem, Uram Jézus, meríts be abba a szeretetbe, ami a tiéd, mert az enyém az. Vagy egy szolgálatra, vagy emberek közé, vagy valakikkel beszélgetve készülök, és imádkozom, hogy te azt ígérted. Azt ígérted, hogyha valaki kér, az kap, aki keres, talál, az örgetőnek megnyittatik. Tudom, hogyha te megmondtad, az igédben megmondtad, hogyha a mi gonosz létünkre jó ajándékokat tudunk adni a mennyei, atya, mennyivel inkább tudsz szent lelket adni azoknak, akik kérik tőle. Ne félj, hogy kígyót, vagy skorpiót, vagy követ áld. Itt vagyok, és szükségem van a szent lelkedre. Mint gyermekeit az apa. Mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk. Látjátok, mi lehetett a titka? Ez nem könnyű. Sokkal egyszerűbb egy prédikációt összeállítani, elmenni, valahol elmondani, mindenki vállon vereget, de jó volt, egy idegen hang megszólalt közöttünk. De ott, ahol élünk, ott benne így. Aztán ti tudjátok, hogy én így élek-e vagy sem. 13. vers. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az. És annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Sok minden van benne, de most nincs mindenre idő. Néhány verset kihagyok, a 17-től folytatom az olvasást. Mi pedig testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben, egy rövid időre elszakadtunk tőletek, annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Egy időre Pál apostol ígyra elszakítottunk. Pál apostol Károli fordításna. Károligán elszakítottunk egy időre. Nem magunkat szakítottuk el. A helyzet úgy adódott, nagyon rövid ideig volt ez Szalonikában, elolvashatjátok az apostolok cselekedetei 17. részében. Elszakítottunk valamit, de hiába lett a távolság közöttünk, a szívünk ott maradt nálatok. Annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál, nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Hát, ezt nem pontosan értem, mint ahogy azt se pontosan értem, milyen az, amikor a Szentlélek nem enged meg valamit. Természet fölötti a kereszténység. Ki is volna a mi reménységünk, 19-20. vers, jó reménységgel legyetek, mindjárt befejezem. Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, a mi Úrunk Jézus Krisztus szín előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Halljátok, mit mond ebben a versben? Halljátok, mit mond? Egyszer Krisztus megjelenik. És Pál apostol nem azt mondogatja majd, hogy én írtam a Bibliának az új szövetség részéből az egyharmadát. Ide mentem meg oda gyülekezeteket plántálni. Ja, Isten mondaná neki, én meg a többit írtam, meg én még máshol is plántáltam gyülekezeteket. Itt azt mondja, amikor megjelenik, akkor dicsőségünk, örömünk és koronánk lesztek ti, akiket így szeretünk, akiknek így adtuk tovább az Isten igéjét. Amikor Krisztus egyszer csak megjelenik, akkor nem lesz más mutatni, csak azokat, akiknek minőségi élete van hitben. Minőségi élete van hitben. Ez nem csak az apostolra igaz, vagy gyülekezetvezetőre, vagy presbiterre, vagy pásztorokra. De egyszer lesz egy csodálatos nap, amikor Krisztus megjelenik. És érdemes, érdemes tovább menni akkor, amikor nehéz, amikor feladnád, amikor félelem szorongat, amikor azért nehéz, mert akikben a szeretetedet, az imádságaidat, az igédet nem fejlődik, nem növekszik, hanem vagy visszaesik, vagy csak stagnál. Ilyen egyébként a keresztény életben szerintem rossz kifejezést használtam, nincsen. Mert vagy haladunk fölfelé, vagy csúszunk visszafelé. Olyan, hogy stagnálunk egy helyben. Mint ha jéghegy oldalán próbálnánk meg felcsúszni. Lefelé csúszni, az megy magától. De ez, tudjátok, milyen nehéz? Ismered biztos, mert ha van olyan gyermeked, akiért esetleg már 10-15 éve imádkozol. De nem annyira akarja az Isten igazságát. Hiteles otthon az életed? Hiteles? Az Isten igéjét mondod neki olyan szeretettel, mint hogy az anya dajkálja gyermekeit, vagy amikor szükség van rá, akkor intjük, helyreigazítjuk, mint az apa. Egyszer megjelenik Krisztus is. Az ő színe előtt, az ő eljövetelekor reménységünk, örömünk, koronánk, dicsőségünk. Bizony, ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Kérlek, imádkozzál most csendben magadba. Kérdezd meg, drága Szentlélek, akartál nekem itt valamit mondani ma délelőtt? És ha megértem, hogy mit, akkor mit kezdjek vele? Aztán megcsináld.